Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Tatabányára, a város szabadtéri bányászati és ipari skanzenjébe hívom önöket. A létesítményt csendes erdei környezetben Bánhida városrész szélén találjuk. Jól megközelíthető busszal, gépkocsival, majd némi séta után a jó szerencsét feliratú kapu alatt lépünk be az egykori bánya területére. Itt a föld mélyének története nem csupán kiállítási tárgyakban, hanem valódi megőrzött gépekben, épületekben él tovább. Érezni véljük a szénpor illatát, hallani a csillék csikorgását, és megérthetjük, milyen erő, kitartás és közösségi összefogás formálta a várost és a környék életét. Végig követjük majd a térség ipartörténetének alakulását és a bányász útját a munkafelvételtől a föld alatti munkahelyig. Tartsanak velünk erre a különleges időutazásra. Vezetőm Kis Vendel, a Tatabányai Múzeum történész-muzeológusa, igazgató helyettese lesz.
Tatabánya, mint a nev is mutatja, bányászváros volt, viszonylag fiatal bányászváros. 1896-ban kezdődik a bányászat ezen a területen, és nagyon hamar a magyar bányászat egyik központjává válik. Viszonylag kísérleten számos bányaüzem volt, ez volt a 15-ös számú bányaüzem, a 15-ös akna, ami termelt 1943-tól egészen 1976-ig, akkor összevonták a szomszédos bányaüzemekkel, már kimerülőben voltak a szénkészletek, és egészen 1985-ig működött iparüzemként. Akkor bezárták, és múzeumi kezelésbe került. Fiatal a város is, ugye 47-ben lett Tatabánya város, fiatal a múzeum 71-ben alapították, és szinte a kezdetektől erre dolgoztunk rá. Tehát a fő profil az életmódtörténet és ipartörténet volt. Volt egy tudatos előkészítő munka, és 70-es évek végétől a múzeum akkori vezetése folyamatosan keresse a lehetőséget. Akkor már lehetett látni, hogy a Tatabánya bányászat előbb-utóbb véget ér itt a szénmedencében, és egy bányaüzemet szeretett volna megszerezni. És akkor jött a lehetőség, hogy bezárták 85-ben ezt az üzemet, és akkor a szénbányászat vállalat kivezette az iparleltárból, és átadta múzeumi célra. Az a szerencse, hogy mikor bezárt a bánya, akkor ugye leszerelték a gépeket, az épületek megmaradtak. Tehát gyakorlatilag egy működő bányaüzem felszínlétésében mind megmaradtak. Ez adják a kiállítás alapját, és ennek alapján szoktunk a csoportos látogatókat, akkor ennek alapján én például úgy szoktam végülni, bejárom velük a bányász útját a munkafelvételtől egészen a munkahelyig, és aztán mivel van is skanzenünk, a skanzen az életmódot mutatja be, ezért vagyunk különlegesek a magyar múzeológiában, hogy nem csak a ipari bemutatói több helyen is van az országban szerencsére, de olyan hely, ahol emellett a bányász életmód is benne mutatva, ilyen Magyarországon több nincs, Európában sincs sok.
Van a 15-ös akna kiírva, jó szerencsét felirat, az ék és a kalapács, mint jelkép. Ezen a kapun jöttek be a bányászok valamikor?
Igen, egykor? Természetesen, tehát az ember bejött a portán valamikor hajnal 6-kor, vagy reggel 6-kor, és akkor aztán elindult fölvenni a munkát. Az első állomás a bányászfürdő volt, ott történt meg az átöltözés. Illetve mikor véget ért a műszak, akkor ott tisztálkodott, és vette fel a cigrát, és ment haza. Vagy hát, ha nem haza, akkor egy kis porlemosásra a szomszédos kocsmába. Tudni kell azt, hogy ezek a ravasz vendéglátóbb helyiségek tudatosan rátelepültek a bányákra és a nagyobb telephelyekre, a nagyobb iparüzemekre, mindenhol így volt ez. Tehát minden nagyobb iparüzem közelében ott lehetett találni a kocsmától, már készültek arra, hogy a szomjas dolgozók jönnek és kicsit lazítanak. Belépünk az egykori bányászfürdő épülete. Mint mondtam, itt történt meg az átöltözés, illetve a műszak végén itt volt a megtisztálkodás. Belépünk, van ez a kisebb, van egy ilyen elalakú vályó, ez a csizmamosó helysége volt, tehát mikor jöttek a műszakrok, az első lépés az volt, hogy beléptek a gumicsizmával a vályóba, volt itt egy slag, meg egy nagy kefe, és akkor tehát tiszta csizmával léptek be az öltöző helyisébe.
Itt ez a nagyobb tér.
Az öltöző, illetve mellett az öltöző fala izgalmas, mert
több gerenda van felfüggesztve, a plafonra, és hengerek vannak
csigák,
rajta.
Csigák. Tehát az öltöző ugye kétféle lehet, egy rendes üzemi öltöző, ember bemegy, vasszekrények vannak, padok átöltözik, ez a hagyományos. De a bányászatban szokás volt, hogy ezt a megoldást alkalmaztak, hogy a mennyezeten voltak gerendák, a gerendákhoz csigák voltak rögzítve, és a csigák végén kötél, és a kötél volt egy pici fémből hajtogatott fogas. Itt pedig végebb a nagytelje, mert padok sorozata volt, a fal mellett pedig volt egy akasztósor. Tehát bejött a dolgozó, felvette a munkaruhát, a civil ruháját felrakta erre a kicsi fogasra, majd szépen felhúzta a csigával, tehát ott lógtak a ruhák a mennyezeten.
A tiszta ruhák, a tiszta, mint egy fregorin mondjuk.
Igen, nem száradtak, de ott voltak, ez kvázi lopásbiztos megoldás. Mindenkinek volt egy pici lakatja, a kötelet rögzítette a fogason, lelakatolta és ment dolgozni. Munka után, mondom, bejöttek,
lemosták
a csizmát, ledobták a koszos ruhát, bementek a fürdőbe, fürdőből kijöttek tisztán, leültek a padra, leeresztették a civil ruhát, felöltöztek és mentek, a koszos ruhát leadták, vagy volt, aki hazavitte mosatni, és ment mindenki a dolgára.
A nagy belmagasságú öltözőcsarnok jelenleg bemutató és kiállító tér. Az itt elhelyezett gépszobrok szokatlan látványt nyújtanak, sajátos külsejük miatt többségüket nehéz néven nevezni.
Tatabányai születésű alkotóművész Lóis Viktor, aki ilyen mobil szobrokat, gépszobrokat gyárt, ha megnézi közelebbről, akkor ezek mindegyik egy egykori tárgy újrahasznosítása, tehát mosógépdob, motoralkatrész, írógép billentyűzet, tehát ez mind ez a tárgyaknak egy második élete, újra fogalmazta, már elhasznált tárgyából állított elő projektet, és ezek egy része ráadásul még úgy van kialakítva, hogy hangszerként is működik, tehát elektromos hangszerként is működnek. És ezeknek a tárgyaknak adott a múzeum 94-be helyet, 94 óta van itt ez a kiállítás, és olyan, ez is egyfajta ipari produktum, egyfajta újraértelmezés az iparnak.
A művész, amikor idehozta az alkotásait, megnevezte? Tehát mondta, hogy ez itt, ez pedig
van,
ez?
Van a tárgyaknak neve. Van a listán, van mindegyiknek nevük. Ezt
fejből meg lehet szólaltatni valamelyiket? Van olyan,
ami... Feszültség kell. Elektromos hangszer. Volt egy zenekaruk, a Tundra Voice nevű együttes, volt is két koncertjük, most már nagyon régóta. Maga a művész is Amerikába költözött, szerintem az együttes sem él már, de...
Minden esetre érdekes végignézni, hogy ki mit ismer fel, ki mit lát ezekben a tárgyakban, eszközökben, hangszerekben, most mondom ezt így ilyen szóbeli idézőjellel.
Hangszer, de egy részük hangszerről, elektromos utalokat látunk, azok hangszerként is funkcionálnak.
Mondjuk megjött dolgozni a bányász,
felvette a munkaruhát, és akkor ment az irodaépületbe.
Jaj, de szép víztorony van itt, igen, mellettünk. Távolról nem látni, a kialakítása is érdekes.
Egy iparüzemnek szüksége van vízre a dolgozóknak is, és magának a... Tehát sok mindez kell a víz, tehát...
Szokatlan a kialakítása.
Ugye az a korszak, ha az ember megnézi egy régi 45 előtt épült gyárüzemet, akkor lehet látni, hogy megvolt az iparnak is a maga stílus, a maga szépsége, tehát amellett, hogy funkcionális épületek voltak, volt egyfajta sajátos ipari esztétikája, tehát ez a torony még ennek a korszaknak a szülötte.
Nyilván, hogy ipari feladatot látott el, de akkor is valamennyire legyen jó ránézni.
Igen, ne legyen menetből ronda bár.
Következő helyiség.
És aztán majd ezekre a szobrokra is térjünk ki, mert a bejáratnál is vannak. Több olyan alkotás van itt az udvaron, ami szintén, én úgy érzékelem, hogy a zöme, jöjjünk be ide az árnyékba, a zöme fémből készült, tükrözi az alkotónak a sajátos szemléletét.
Említettem Lóis Vitort, aki fémszobrokkal foglalkozott, és akkor az ő egy időre elszámolt Tatabánya, Szentendrére került, az ottani művész kolóniának volt a tagja, és mikor visszajöttek ide 94-ben, visszajött ide a kiállítással, akkor hozta magával a művész barátait, úgyhogy hosszú évekig, két évente itt a Skanzenben nemzetközi művész fémszobrász tábor volt, amit itt az udvaron látunk, ennek a fémszobrász tábornak azok az alkotások, amiket itt hagytak. Ezek hasonló, picit nem ugyanazok, mert minden művész más és más, de itt is jó pár szobor ipari hulladékból, fémhulladékból készült.
Ez itt egy ülő mackó, egy karácsonyfa, ez viszont nagyon tetszik, egy óriás madár.
Ez különleges, ez nem tartozik a fémszobrászába, ez Tatabánya jelképe, ez a turul madárnak a váza.
Hegyen van
igen,
ott fönt?
Igen, igen. 1994-ben a turul, mint alkotás műszakilag annyira korrodálódott, hogy fel kellett újítani. És a felújítás során úgy döntöttek a felújítók, hogy az eredeti vázat nem használják föl, új vázat kap a madár, és az eredeti váz az pedig ide kikerült hozzánk. Tehát ez a turulmadár eredeti 907-ben készült vázszerkezete, és aztán mivel itt volt és jöttek a fémszobrászok, ez megihlette némelyik fémszobrász, tehát szépen család települt köré, ott van a turul felesége, fiókái, és van a turulnak tojása is.
De jó, tehát akkor tulajdonképp ez az eredeti, ez egykor fent volt a hegyen.
Ez egykor fent volt a hegyen.
Akkor azt lehozták, és ami most ott van, az már egy teljesen új?
Nem teljesen, a madának van egy fémváza, és van rajta egy bronzborítása. Most a bronzborítás az olyan 60%-ban megmaradt eredeti, a váz azonban új. Azt mondták, mikor felújították, hogy érdemes kicserélni a vázat, mert nem már nem bírta volna talán a borítás. Igen, ez az eredeti. Igen, azért lehet látni a
méreteket. Tehát az érdekes, hogy nyilván lentről is látjuk, hogy ez egy viszonylag nagy madár, tehát távolról is tükröződik a méret, de itt, hogy itt állunk alatta a kitárt szárnyak, és még a bronz takaró lemezek nélkül is egy hatalmas nagy alkotás.
Mikor elkészült, akkor Európa legnagyobb madárszobra, 907-ben akkor Európa legnagyobb madárszobra volt, és szerintem most sem kell a mérete miatt szégyenkeznie.
Az irodaépület előtt terméskőből épített szökőkút állt és működött. A kort idéző emlékművekkel együtt ez is eredeti darabja a régi bánya területnek.
Maga az udvar egyébként teljesen csupasz volt, pontosan bejárati részen voltak ültetett gyümölcsfák, amik azt a szélt szolgálták, hogy a műszak után abból lehetett, ha valaki akart, akkor volt körte, cseresznye, almafa területen. A szökőkút az már az 50-es éveknek az esztétikája, dicsére. A laktanyákban lehet hasonlókat látni, de valóban hangulatilag jó.
Na, bejövünk a következő épületbe.
Felöltözött a munkás, és bejött, elindult az irodaépület felé, és belépett. Az irodaépületnek van egy nagyobb terme, ezt úgy hívják, hogy szép magyaros némes, a faléz. A német forlézen elolvasó szóba számít. Itt történt meg a munkások eligazítása. Tehát korán reggel itt, mint egy olyan kb. 200 ember szorongott, mindenki akár föld alatti, akár nem föld alatti volt, ezt úgy is írták, hogy a raport. Itt akkor vagy az üzemvezető mérnök, vagy a bányamester, tehát beosztották a különböző csoportokat az aznapi munkára. Felszínéket, föld alattiakat egyaránt, mikor ez megtörtént, vagy már előtte, azok, akik a föld alá mentek, bejöttek ide oldalt ebbe a terembe, ez volt a lámpakamra. Itt végezték a lámpák, ugye hosszú ideig benzines lámpák voltak a bányászatban, 45-45 után, aztán jöttek az elektromos akkumulátoros lámpák. Közös mind a kettő, hogy mind a kettőt tölteni kell, vagy benzinnel, vagy árammal. Tehát bejöttek ide a lámpakamra, mindenki megkapta a lámpáját, egy biléta, mindenki számmal ellátott bilétát, megkapta a lámpáját, felvette a lélegeztető készüléket, ez a kettő menetből hozhat a felszereléshez, és eligazítás után oda mentek, van itt egy nagy tábla, különböző alakú plédarabokkal, bárcákkal.
Igen, van kör alakú, van háromszög alakú.
Attól függ, hogy milyen beosztása volt, attól függött a bárcának a mérete, mindig van egy szám, és tehát minden szám egy-egy embert jelent. leemelte a saját pléjét, és így ment a munkahelyére. Ha munkahelyért, akkor minden munkahelyen volt hasonló plétábla, és akkor oda beakasztott. Ez egy, tehát egy nyomkövető rendszer gyakorlatilag. Ha végzett a műszakkal, akkor visszajött ide, leadta a lámpakamrába a lámpát és az önmentőkészüléket, felakasztotta a bilétát, és lehetett, hogy mindenki visszajött.
És itt több mint 1200 hely van bilétáknak.
Hát ez viszonylag kis üzemnek számított, tehát ez kisbánya volt.
Több mint 1200, ez viszonylag kicsi volt?
Ez viszonylag kicsinek számított, három műszak, tehát műszakonként 400 embert jelent körülbelül. Ez az igazi nagybányáknál több ezeres létszám is előfordult, mányon 2000, tehát ahhoz képest kicsi volt, egyébként annyira azért nem volt kisbánya természetesen. A lámpakamra területén, egy helyén, most egy elektromos, egy villamossági kiállítás van, az elektromos áram termelésének az alapját a szén adta hosszúdék, tehát Tatabányán a bányászathoz a szén mellé villámgyorsan települtek a többi, tehát először is az energiatermelés, aztán cement és mészégetés, ugye úgy is energia kell a cement, meg a, tehát energiaigényesítőiparok, tehát aztán a karbidgyártás, brikettgyártás, a végén 41-ben a legutolsó, mert az alumínium kvászat, amilyen szintén elektromos energia kell, egyfajta színipari vertikum épült ki Tatabányán az első 50 évben, minden iparán megjelent, amilyen szükség volt a szélre.
A Tatabányán bányászott szenet elsősorban lakossági fogyasztásra, vagy ezeknek az üzemeknek az ellátására használták?
Is. Mikor én iskolás voltam, akkor volt egy olyan olvas, mert az ipar kenyere a szén. Ami azért jó, mert tényleg a 45 után is, a 20. első felében az ipar legfontosabb energiahordozója a szén volt. Tehát kellett energiatermelésre, kohászathoz. És persze a lakossági szén is természetesen. Ez volt a kisebb, a tatabányi szén az egyik legjobb minőségű magyarországi barna szén volt, tehát vitték, mint a cukrot idézőjelben.
A mérnöki szobában mintha megállt volna az idő. Az asztalokon kiterített eredeti térképeken nézhetjük meg, milyen járathálózat húzódott a föld alatt, és hogyan helyezkedtek el a széntelepek a tatabányai szénmedencében.
Egy bányaüzemben volt mérnökség is, ahol folyamatosan vezették térképeken, nyilván tartott a térképeken a termelési alapján változásokat. A bánya egy olyan üzem volt, hogy mindig változott. Igen. Újabb és újabb vágatokat nyitottak, hogy ment előre a termését, a régéket meg folyamatosan tömedékelték, és mindezt a mérnökségen tartották nyilván. Naponta lementek, méréseket végeztek, és az eredményeket rávezették egy térképre. Itt előttünk van egy nagy üzemtérkép, ez sajnos nem a 15-ös, hanem ez a 14-es aknának a térképe, ezzel lehet látni, hogy mekkora volt, ugye egy bánya folyamatosan, mekkora volt a 14-es akna mondjuk a 80-as évek elején, akkor állapotot rögzít, lehet látni a vágatokat, és lehet látni satírozottan azokat a területeket, amiket lefejtettek.
1953-as a térkép.
És ezt folyamatosan vezették, bővítették a térképet az állapotoknak megfelelően. Körbe lehet látni az térképtartó állványokat, ugye rengeteg térkép készült, hiszen munkatérképek voltak, amiket kiadtak a csoportoknak, aztán ők is vezették a...
Jóformán itt méterről méterre
igen,
kellett
igen,
ezt
igen, igen, igen. Itt meg látod egy axonometrikus térkép, hogy az ember el tud képzelni, hogy nézett ez a föld alatti világ, tehát nem egy egyszerű barlang vagy hosszú csővezeték, hanem egy nagyon bonyolult hálózat. Többszintes hálózatól voltak járószintek, szállítóvágatok, levegőzés biztosító vágatok, tehát egy bonyolult rendszer, picit ahhoz hasonlít, mint amikor az ember, mint egy hangyaboly. Tehát,
igen. Na most, igen, térbeli, a föld alatti egy térbeli elhelyezkedése.
Igen, háromdimenziós és igen hosszú, tehát több kilométer hosszú vágatrendszerről van szó.
Vannak ugye szállítóaknák, légaknák.
Robbantókamrák, szivattyúkamrák, zsompok a zsompok, ugye, amik a bányavizet fogták föl, kihúzó vágatok, ami a levegőztetés céljából voltak. Bányász egy idő után már nagyjából kiismerte magát ebbe a labirintusba, hogy merre fele jár, igen.
Teljes bútorzatában maradt meg például a bérszámfejtő iroda is.
Valóban itt volt, ezen a helyen volt a bérszámfejtés. Tehát amit a mérnökök a szomszédszobába rávezettek a térképre, azt itt is leadták, mert a bányászokat teljes bérbe fizették, méter szerint. Mennyit haladt a brigád egy nap? Tehát ennek alapján számolták ki a teljesítményüket.
Tehát nem is órabérben voltak?
Nem órabérben, teljesítménybérben voltak, ez pedig a méterre lehetett. Tehát a műszak végén a csapatvezető vájár, mielőtt elment volna, miután leadott mindent, és elment fürödni, akkor beálltott az ablaknál, és beadta azt a kis cetlit, amit az aknásszal kapott a műszak végén, hogy ő igazolt, hogy az adott brigád ennyi és ennyi métert haladt. Szénben, vagy pedig a meddőbogyha vágatot hajtottak, és ennek alapján számolták ki a bérét. Tehát ez volt a bérszámfejtés, mint ezt elvégezték, és mikor volt a fizetés napja, akkor még itt sorakoztak a dolgozók, és itt az ablakon keresztül adták kinek a fizetésen, ugye nem bankszámla, hanem papírzacskó.
Ez is egy vezetői iroda?
Üzemvezető irodája, tehát lehet nem túlzott a nagy íróasszal, páncélszekrény, térképek. Picit odébb megyünk, és itt a
Szent Borbála szobor.
Szent Borbála volt a bányászat védőszentje, azért ugye segítőszent, van 12 segítőszent. Szent Borbála hirtelen halál ellen, pontosan nem is a halál ellen védett, mert a lényeg az volt, hogy keresztény embernek úgy meghalni, hogy nem kapott feloldozást, ugye a kárhozatna most a Szent Borbálahoz való imádkozás vagy fohászkodás egyenlő volt azzal, mint ha megkapta volna a feloldozást. Tehát ő segítette a lelket, hogy ugye hirtelen hal meg, ugye van az ember, nincs módja maga azon az utolsó kenetet, hogy a bányászok, aknászok, tüzérek, tehát van pár szakma, ahol az ember úgy halad meg, hogy bármikor, na most Szent Borbála őket segítette, az ő lelküket segítette, ezért lett ő a bányászat védőszentje. És akkor szemben pedig látjuk, van egy kis képes összeállítás az egykori tatabányai bányaüzemeknek a fotója, tehát a felszíni létesítmények.
Nagyon sok tornyot, aknatornyot látunk, épített aknatornyot.
Kétféle módon lehet a szemet megközelíteni, függőleges akna, vagy pedig lejt aknával. A függőleges akna az ugye lefúrok egész addig, amíg az a lejtős akna pedig 20-23 fokos lejtéssel haladó befelé, és úgy érdemel ugyanezt a mélységet. Tatabányára az volt a jellemző, hogy mind a kettőt használ. Aknapárok voltak. Voltak a függőaknák, és voltak a lejtaknák. A lejtaknákon történt az anyagszállítás, a be- és kiszállítás, és a függőleges aknák szolgálták a személyszállítás, illetve minden a bányát folyamatosan szellőztetni kellett, tehát a két aknak között keringették a levegőt, hogy folyamatosan legyen friss levegő. Ennek a bányaüzemnek is megvolt a maga lejtős aknája, tehát volt egy függőleges akna, és volt egy lejtős aknak. A függőleges akna, ez 285,56 méter mélyen ért el a talpat, tehát onnét indultak aztán a vágatok, a lejtaknak pedig 853 méter után ért el ugyanezt a mélységet. Innét kb. Egy kilométerre volt a lejtaknak. Az üzemudvaron látunk több egykori munkahelyet, az a hosszú épületsor, a műhelysor. Ott dolgoztak az asztalosok, villanyszerelők, lakatosok, kovácsok, tehát azok a mesteremberek, akinek a munka az a felszínét, tehát szükség volt a terméshez. Eszközöket gyártottak, javításokat végeztek, tehát ők voltak az iparosok. Az irodaépület volt, ahol a szellemmunkát végző dolgoztak. Az, aki a föld alatt dolgozott, az ide jött a kasházhoz. A kas tulajdonképpen, amit hírkében úgy nevezünk, hogy lift. Ez vitt el a dolgozót, itt ebbe az esetben 286 méter mélyre. A kas egy gép működtette, mert a liftet, ott van távolban az a gépház.
Túlsó, és itt látjuk az aknatornyot
fölöttünk. Ez meg az aknatorony, ami kellett ahhoz, hogy a kellő hosszúságú kötelet.
Le tudják engedni, és ez teljesen épen van, most látom a kerekeket.
Igen, ez, ugye amikor kivonult a megszűnt, akkor ezt itt nem bontottak le semmit, megmaradt az aknatorony is. Az aknatorony ráadásul a tatabányai bányászat legrégibb megmaradt műszaki emléke, ugyanis szokás volt, hogyha bezárt egy bánya, megszűnt a termelés, akkor azokat az eszközöket, amik használatok voltak, azokat kimentették. És ez egy olyan magnatorony, ami eredetileg egy 1907-ben induló bányaüzemnek, az 1/A-aknának volt a tornya. Az 1/A-akna volt, aminek a bányatelke szomszédos volt a 15-as akna telkével. Tehát a 30-as évek végén már lehetett látni, hogy az 1/A-akna kimerülő félben van. És kezdték kutatni, hogy merre fele lehet tovább menni. A szomszédos bányatelk, ez voltunk mi, vagy ez volt ez a terület. Sikeresen megtalálták a szenet. Tudni kell azt, hogy nem volt egyszerű, mert a tatabányai szénmedence, vagy egykori tengerőből, vagy tómeder, az idők során a geológia kicsit meggyűlt a területet. Tehát van egy észak-nyugat-délkelet irányú nagy geológiai törésvonal, és ennek mentén a széntelep egyik fele lecsúszott, mint egy 200 méterre mélyre. Tehát az első kutatások nem találtak semmit. De ugye nem adták fel, és megtalálták, 30-on indultak a kutatások, és 1940-re meg is találták az 1/A-akna széntelepének a folytatását, és akkor neki indult. Ott bezártak, itt építkeztek, és áthozták az 1/A-akna tornyát.
Akkor ez egy áthelyezett torony, de akkor torony, ez most már...
Több mint 100 éves, 119 éves.
És akkor ide be is lehet jönni ebbe a térbe. Most látjuk a torony, az akna toronynak a épületen belüli részét, és a két kast.
Itt van a kas, ami a személyszállítás vitt, ez ilyen dupla kas volt, tehát ilyen paternoszter, egyik felment, másik jött fel, és ugye két szintű is, tehát egy ilyen kasban nagyjából 8 ember fér el, tehát ez a kas egyszerre 16 ember tudott levinni a műszakra. Itt lehet látni a teremben a falészbeli táblának a párját, amit mondtam. Be vannak jelölve a munkahelyek, fenntartás, szállítás, elővájás, fejtés. Tehát mikor bejött a dolgozó, ide akasztotta be a bilétáját, és akkor lehetett, hogy ki hova megy. Beszállt a kasba, volt itt egy személy, a csatlós, úgy hívták ezt a személyt, aki mikor megtelt a kas, akkor egy ráccsal bezárta, és megadta a jelzést az irodájából a gépász kezelők, hogy indíthatja a kast. És akkor megindult a kas.
Ez volt az indításnak a jelzése?
Hosszú és rövid, mint a morze. És akkor ugyanez a gépházban hallani lehetett, és akkor a gépház ellen megfelelően indított el a kas, gyorsan vagy lassan.
Ez annyira épp állapotban van, hogy én még azt is el tudom képzelni, hogy ez működőképes lenne.
Igen, igen, igen. Most már jó 40 éve nem működik az egész.
Ettől följebb nem ment, hanem innen indult
igen,
lefelé.
Pontosan, pontosan. Van két vetítőernyő. Tehát most azt csináljuk, hogy van egy kis animáció, tehát beszáll a látogató, lehúzzuk az ernyőt, és akkor
olyan, mintha
a gép kicsit megmozgatja a padlót, megy a minta leszállna a kasba. De, picit dicsekedjek, az elmúlt év során Tatabánya városa nyert egy EU-s pályázatot, amit az ipar és kanzere költ, és ennek keretén belül most azon dolgoznak a szakemberek, hogy picit, icipicit megmozgassuk a kas, mint liftet, tehát le lehet menni, ha elkezd belőle, le lehet menni 8 méter mélyre, ott lesz egy kialakított föld alatti bányatérség, tehát egy picit mozogni fog a kas. Nem sokat, beszáll és már is kiszállhat, de mégis.
Igen, az érzet meg egyáltalán, igen. Tehát ez annyira hozzátartoznak most már ezek az interaktív elemek egy-egy ilyen létesítmény bemutatásához is élményszerűvé teszik.
És akkor 3 év után remélhetőleg már akkor a látogatónak lesz egy ilyen élménye is.
Kijövünk a kas, mondjuk levitte a dolgozókat, vagy fölhozta éppen, hogy attól függ, hogy műszak kezdés vagy műszak zárás volt.
És akkor megnézzük most azért
innen.
A gép.
Rajta.
A kasház mellett van a szellőztetőgép. A bánya levegőt folyamatosan szellőztetni kellett, mert eleve kell a friss levegő, másrészt pedig a széntermelés során olyan gázok és szabadulnak fel, amik, mint a szénmonoxid, ami ugye fulladások, vagy pedig a metán, ami, hogyha nem elegendő az oxigén, akkor egy bizonyos százalék alatt robbanóképes elegyet alkot. Tehát, ha folyamatosan mozgatom a levegőt, akkor ez a veszély nem áll fönn. Tehát a korai időszakban úgy történt a szellőztetés, hogy egy ilyen hatalmas kovácsülő, akkor azzal nyomták be a bányába a levegőt, de aztán nagyon hamar gépek szolgálták ezt. Ez itt a legutolsó, a Fox 100 szellőztetőgép, ez szívta befelé. Tehát itt a függőaknán keresztül szívta be a levegőt, ami aztán keringetés során kiment a lejtaknán.
Itt egy népes kocsi, egy mentőkocsi?
Igen, ez egy... A népes kocsi általában a személyszállítás célját szolgálta, számos helyen, itt a Tatabányán nem. És van a mentőkocsi, mikor olyan szerencsétlenség, hogy kocsival kellett a sérültet kiszállítani. Tehát ez egy...
Ráadásul jó hosszú, ahogy nézem. Eleve ennek van kialakítva, tehát egy ilyen mentő népes kocsi.
Alakítva egyébként pedig a személyszállítás, tehát kettesen voltak benne a padok. Igen, szűknek tűnik, de mert utaztam, mert tanúsítom, hogy nálam testesebb férfiak is beférte, be tudták hajtogatni magukat. Igen. Ez itt a gépház, a szállítógépház egészen pontosan.
Ide is belépünk, igen. Ez a dízelolaj illatot ér ez az ember.
Még a régi üzem. Ez a gép működtette a kast. A fülkébe ült a kezelő, ott szembe látszanak a lámpák. A lámpák, ahogy a csatlós a kasházba leadta a hangjeleket, a lámpák ennek megfelelően villóztak, és a kezelő ennek megfelelően irányította a kast. 40-től 42-ig tartott a vágató kialakítása, 42-re elkészült szerintem a kasház is, és ezek a gépek akkor beszerelődtek, és azóta üzembiztosan működnek. És szerintem most is működnének, nem tudom mozgatni sajnos, ugye 286 méterre volt az egész kalibrálva. Azt mondom, látható, hogy van egy animációnk. Ugye Tatabánya területén van még két bányőzma, vízbányák, ahol vízkitermelés folyik, ott készítettünk felvételeket, és van egyfajta animáció, tehát az ember megnézheti, hogy néz ki egy ilyen kasház működés közben.
Kis Vendel történésszel a tatabányai bányászati és ipari skanzen területén beszélgetünk. A zene után a szabadtéri géppark különleges darabjai között folytatjuk utunkat. A szabadtéri gépparkban mutatják be azokat a gépeket, melyeket régen a bányákban használtak. Itt sorakoznak a szivattyúk, fejtőgépek, vontató és továbbító járművek. Vannak csillék, futószalagok, födénbiztosító támasztóegységek, és a Tatabányán gyártott, keskeny nyomtávra tervezett bánya mozdonyok közül is láthatunk néhányat.
Több sorban állnak a gépek, az első két sorban a szivattyúk, a tatabányai bányaüzemeknek az egyik, ott a fűveszély sújtólég veszélyesek voltak, ugye a metántermelés miatt, a másik pedig vízbetörés veszélyesek voltak, mert a széntelepek egy része már a kartvíz szintje alatt volt. Hogy lehessen folytatni a termelést, ezért ezt a vizet rendszeresen szivattyúzni kellett. Részint a bányában kijött minden zsompot. A zsomp volt az, ami összegyűjtötte a befolyó vizet, hogyha nem volt olyan sok, és a zsomba is volt egy szivattyú, ezt a összefolyó vizet szépen fölvezette, vagy ha vízbetörés történt, akkor bevezették, vannak itt egészen nagyméretű szivattyú, búvár szivattyúk, ezeknek volt a célja, befolyó vizet a felszínre hozza. A másik megoldás meg az volt, hogy a helyi szivattyúk mellett, minden bánya volt szivattyúállomás, szivattyúállomás mellett volt a területen kimondottan olyan aknaüzemek, aminek az volt a feladata, nem szenet termeltek, hanem a felszínti vízkészletet csapolták, nagy mennyiséget szívtak föl, hogy a kartvíz szint a széntelepek szintje alá menjen, ne veszélyeses a termelés. Igen, és ezek a vizeket aztán a lakossági fogyasztásra, illetve újabban ipari fogyasztásra is, vagy használat is szokták termelni. Tehát az első kétség ilyen különböző bányaszivattyúkat ábrázol, utána a sorokban pedig a szállítás, illetve de leginkább a szállításhoz használt gépek láthatóak.
Egész jó állapotban vannak ezek is. Ilyen hasonlót láttam a bejáratnál.
Ez a gép azt a cél szolgálta, ez az F6-os, az meg az F8-as, az egy picit nagyobb. Ezek vágathajtó gépek voltak, ugye a szenet meg is kell közelíteni. Nem mindig a szénbe fúrják a bányát, meg is kell közelíteni. És akkor ki kell termelni a kőzetet, a meddőt, és ezek a gépek végezték. Van egy marófejes, ez válta bele magát a kőzetben. A gép alján van egy ilyen tolólap, rablókarnak ellátott toló, ami szépen beseperte a törmeléket, és tovább egy futószalagos rendszer, ami csatlakozott a szállítóvágaton már ott áll a futószalag vagy szállítósorra. A rakodók, ez a szélrakodás szolgálták ezek a pici gépek, jövesztették a szenet, ugye az első rakodási mód az a szívlapát és a csille, ahogy haladt erről a technológia, többi szenet jövesztek, ugye a rakodógépek oldották meg ezeket már ilyen, mint a játékautókat. Távirányították, ezek oda mentek, föllapál, nagy adag, többet, mint amit a bányász tud, és akkor ezek pakolták a futószalagra. Lehet-e látni a szállítás különböző csilletípusokat. Attól függően, hogy milyen volt a termelvény, annak megfelelően voltak a csillet. Tehát lehet, hogy ilyen billenős csillek, ezek a meddőt, ezeket használják a kőbányászatban is. Van két különböző típusú csille, az a dorogi típusú csille, meg a tatabányai típusú csille. A dorogi típusú csille egy olyan csille volt, ami a felszínen szállította, tehát a simpályán hozta ki a szenet a bányából. A tatabányi típus csillén lehet látni, van két gomba végén kenges csille, ezek voltak arra célra használva, hogy ezeket a függőpályára állítani. Itt látszik is egy függőpálya szakasz, rajta a csillékkel mutatja, hogy működött az egész. Tehát jött a bányából ki a teli csilleszén, ott azt a rakodóállomásról leszették az aljáról, ennek van a csilleszén és van az aljas szöl, a kerekes részről a benne a bányában leszették, az ment vissza, tett egy fordulót, ez a csillefordító, tett egy fordulót, és a teli csilla ment a rótkötélpályára ki a osztályozóra, onnét jöttek az üres csillék párhuzamosan, és az üres kocsi szekrényen már megkapta maga üres, az meg ment a munkára, hogy megint megpakolják. Itt látszik ez a folyamat a csillefordítón.
Tehát akkor volt a dorogi, volt a tatabányai, és a billenő csille.
Ez meg a meddőszállító, igen.
Ezt kiborították, tehát nem emelték, hanem csak megbillentették.
És a harmadik, ott látszik az a...
Ilyen pőrekocsiszerű valami.
Pőrekocsi, PAM Vágdinak hívták, ez pedig az anyagszállítás szolgálta, csöveket, bányafákat, tehát ezzel vitték a munkahelyre.
És látunk bányamozdonyokat, és szintén bányamozdonyok. Többet, régieket, még gőzüzemű, aztán van már a villamos vontatásra kialakított.
Igen, mi a tatabányai bányák sújtólégveszélyesek voltak, ezért elektromos és széntüzelésű mozdony sem használtak, mert ezeket a mozdonyokat a felszínen használták anyagszállításra. Sőt, jó részüket helyben készítették. Tehát volt egy központi műhely, ami azonban inkább gépgyárnak lehetne nevezni, mert a központi műhelybe, mint látjuk, a sintől kezdve a mozdonyig bármit képesek voltak előállítani. Ezek megint az anyagszállítás végezték a felszínen.
Ez a szélső, ez nagyon cuki. Nézzük meg, ez annyira kicsi. Ilyet még én is el tudnék a kertbe képzelni. Ez nagyon aranyos.
Nagyon aranyos.
Három kerékpárja van. Keskeny nyomköz, ez egyértelmű. És mi van ráírva? Kisvasúti mozdony, ennyi, tehát semmi több.
Van típusa, helyi népnyelven muki vonatnak hívta őket. A 70-es évek elé közlekedtek, és akkor bejött a gépkocsi szállítás, lerató szállítás, és megszűnt a felszíni keskenypályás közlekedés. Ezek a vasúti szállítás hőskorából. Mint mondtam, helyben, tehát a kétféle típusú mozdony volt, az egyik mozdony típus a Német Birodalomtól örökölte a monarchia, tehát a típust. Uh-huh. És, és volt egy saját produkció is, mind a két típus helybe gyártották, 14 bányamozdony volt szolgálva összesen, tehát itt a Tatabányán, amik helyben voltak elő. És akkor a másik, az utolsó, ugye a kezdetén a munkahelyeket fa biztosítással, fatámokkal látták el. A fatámoknak annyi hátránya van, hogy egy ilyen fatámos fejtés maximum 6 méter szélességig van. Ahogy fejlődik a technika, mert nőtt az ipar szénigénye, megtelent annak a lehetőség, hogy ne csak 6 méteres kicsi kamrákba fejtsék a szenet, hanem mondjuk a teljes front, tehát ahogy a szénmező milyen széles, akár 120-140 méter szélességben fejtsék, ezzel azt kell, hogy ilyen szélességben biztosítsák a födémet. És ezt a célt szolgálják az itt látható támok, amiket sokan jönnek, és akkor a birodalmi lépegetők. Van benne valami. Ezek ugye a legegyszerűbb támtípus óta lehet látni a legmodernebbekig, ezeket már Magyarországon gyártották, és olyan típusok, ezek önmozgóak voltak, tehát felállítottak egy front, mint tudom én, 60-70 egymás mellé szorosan a támot, ment a termelés, mikor a marótárcsa már nem tudott tovább menni a szénfalba, akkor ezeket elemenként szépen összecsukottak, és akkor hidraulikus módon előre vonszolták magukat.
Volt ezeknek kerekük, vagy miük volt? Mert hát óriás nagyok, igen. Tehát valahogy ezt mozgatni kellett előre-hátra.
Igen, volt ez természetesen.
Igen, a birodalmi lépegetők. Igen, ez, ha ránéz, ráadásul fehérre is vannak festve, úgyhogy teljesen ezt idézi.
A kilátott háborúját annak rögtön beúrik.
És még mindig nem a skanzen területén vagyunk, de,
még a bányaüzem.
A bányaüzem. Itt átjöhetünk, át lehet jönni az eszközök mellett. Itt ilyen futószalag darabokat látunk. Közel jöhetünk a csillékhez. Csöveket szállító csillék. Tatai szénmedence 1896-1997 fel van festve az egyik csillére.
Itt a területen 1987 augusztusában fejeződött be a termelés, és azt a csillét, ami kijött, az utolsó csilleszén, akkor a csillét megkaptam.
És jó szerencsét, nagyon sok helyen kiírva látjuk, akkor itt a kalapás és a...
Kalapás, a bányászat jelképe, ez mindenhol ott volt. És a köszönés...
A jó szerencsét.
A mai napig is a jó szerencsét
itt. És akkor most le tudunk menni itt a lejtősaknába.
Nem megyünk mélyre.
De hát mégis meg legyen a bánya érzet.
Az illúzió, itt felettünk az acéltám, a vezetősin, amin közlekedtek a csillék, illetve az a függősínpályás bányavasút. És itt már benn vagyunk a bányatérségben, látjuk az acéltámokat, illetve a deszkabéli, tehát ilyen volt, vagy ehhez hasonló volt egy bánya, és csak lényegesen zsúfoltabb és zajosabb. Leérkeztünk a szállítóvágatba, ez a főszállítóvágat volt egy bányának a fő utca, és akkor innét ágasztott le a különböző járatok, ez egy ilyen főszállítóvágat részlet. Akkor látunk egy hidraulikus számmal biztosított fejtés részletet. Ebből a pontból még lesz kivetve, mint egy 30 méter hosszúságú vágat szakasz, egészen a kasházig, és akkor...
Ezt a távot össze lehetne kötni.
Össze lesz kötve a két táv, és akkor a látogató akár innét, akár onnét végigjáratja a földeti térséget.
Újdonsága lesz tulajdonképpen a skanzennek pár év múlva.
Ilyen szerintem még Magyarországon nincs.
Valójában le lehet jönni a bányába majd.
Akkor látunk két kamrát itt a földati térségben. Ugye ilyen pici, egy fenyőgerenda hossza kb. 6 méter volt, tehát ennél hosszabb, nagyobb területet nem tudtam, már biztosítani pedig kellett, mert ha csak belement volna a szénfalon biztosításnél, akkor a fejére szakad. Tehát 6 méter szélességet tudott átfogni a fenyőbiztosítás, tehát bementek először 3 méter szélességben, folyamatosan biztosítottak a szénfalba, elmentek egy adott méterig, és akkor nekiálltak oldalt dolgozni, és ott is jöttek kifelé. Tehát egy ilyen 100 méteres szénfal, belosztották a brigádokat, 4 fős brigádok voltak bizonyos távokra, mindig lefejtette a maga kamrát, tömedékelt, majd ment a szabadon részt területekre. A frontfejtés ugye egyszerre megy a termelés ezen a hosszú területen. De ez addig, amíg nem voltak ezek a hidraulikus számok, nem volt lehetséges. Tehát itt két kamrafejtést látunk, különböző biztosítási módok bemutatásával.
Itt, hogyha kimegyünk...
Itt akkor kimegyünk.
Itt ki lehet...
Bementünk egy lejtősaknál, és ki fog menni egy tárón. A táró az a fajta bejárat, mikor nem lejtősen, hanem a víz, tehát a földszintet egyenesen megy be. Ilyen is előfordul. Ez egy táró bejárat, bocsánat. Közben itt a szállítóvágaton látjuk, egy igazi szállítóvágat is tele volt mindennel. Fákkal, szerszámokkal, ami kellett a munkához, tehát nem jöttek el a felszínre, amit lehetett, lehoztak magukkal, hogy minél kisebb kiesés legyen. És elfogyott a fenyőgerend, akkor kijött a fejtés végig, és akkor ott kiválasztották a megfelelő darabot, visszamentek, méretre vágták, és folytatták a munkát. Tehát itt ez olyan, mint egy igazi bányának a gerendák, deszkák, ugye a deszkák az acéltámok köztéri is deszkabélettel látták el, hogy a kőzet kéne teregjen, vagy fejükre ne essen.
Vaskapon keresztül tudunk jönni, bezárjuk.
Tehát a lejtaknáknak, vagy a tároknak általában ilyen pici díszesebb, vagy, tehát nem csak egy egyszerű alagút bejárat, hanem mód volt, akkor kicsit kidolgozták.
És ez is az egyes számú Gróf Eszterházy Ferenc lejtősaknak, apuzatának a rekonstrukciója.
A legelső ugye római számmal látták el, sőt, nevekkel is ellátták néha ezeket az üzemeket. Ugye a legelső bányozó, mint az egyes akna volt, amit a terület birtokosáról, Gróf Eszterházy Ferencről neveztek el. Tudni kell azt, hogy a színjogot meg kellett venni. A terület földbirtokosa a Gróf Eszterházy hitbizomány volt. Tehát a bányaváltak először velük kellett tárgyalnia, hogyha bányászkodni akartak. Fizetni kellett bányapénzt az uradalomnak, és akkor tettek egy ilyen barátságot, gesztus még. Ugye a grófé volt a legnagyobb terület, de aztán a községnek is volt föl, tehát községgel mind kötött a vállalat szerződés, és ebből komoly jövedel, mint ma az iparűzési adó, tehát valami hasonló.
És ezek a bányák magánkézben voltak eleinte? Akár a Tatabányán?
Magánkéz voltak a Tatabányán bányászatot, a Magyar Általános Kőszélbánya részvénytársaság, röviden MÁK RT indította el. Ez egy kis borsodi bányavállalkozás volt. 1890-ben alakult, ugye Borsod megyében a Sajó mentén számos kicsi bánya volt, és egy hercsiumban nevezett vállalkozó, nem volt bányász, csak jó szemű ember volt. Látta, hogy a szélre nagy, ez a magyar iparnak ugye fellendülő korszak, és rengeteg szén kellett, és hosszú külföldöket behozna a szenet, hogy jó üzlet a széntermelés. Ugyanakkor a kicsi üzemek nem igazán hatékonyak, tehát összeállt pár kisebb termelő a Borsod megyében, és megalakították a MÁK RT-t, ami nagyon, nagyon gyorsan, 3 év alatt a Borsod megye szénbányáknak legalább a felét sikerült bekapnia.
És utána terjeszkedett.
És hova tovább, merre tovább, és akkor kaptak egy tippet, itt a közeli Vértesomon, Tatabányán semmi nem volt, Tatabánya sem volt. A közeli Vértesomon az Eszterházy család a 18. század vége óta végzett bányászat tevéke, volt egy saját uralmi bányok, ami azonban nem volt gazdaságos, többször megállt, többször próbálkoztak. A geológusok azt mondták, hogy itt nagy remények jogosító lehet van, de nem sikerült. Úgyhogy mikor pont aktuálisan tönkre ment az uradalmi szélme, és megkérdették, hogy nyugodtan lehet kibérelni, akkor jött a MÁK RT. És akkor kibérelték a vértesomi területet, plusz egy nagyobb rész, és akkor nekiálltak keresni a szenet a vélemények alapján, és megtalálták kis szerencsével, meg természetesen komoly tudással. Megtalálták, és akkor aztán beindult a kortársak amerikai típusú fejlődésre beszéltek, és van is benne, hogy 96 augusztusában mélyítik az első aknát itt már a város területén, ami 96 karácsonyára már kijön az első, az ilyen jelképes. Csilleszénnek 97 már több mint 2000 tonnát termelnek, és a bányához bányászok kellenek, ugye helyi hagyomány nincs, az a pár bányász, akit vértes somon dolgozott, nem. Úgyhogy monarchia szerte kezdeni toborozni, és felépítenek egy lakótelepet, kolóniákat. És ebből a kolóniából nő majd ki Tatabánya község, 902-re már akkora a kolónia, hogy először csak Alsógalla község hata volt egy pici bányatelep, de 902-re már a bányatelepen többen élnek, mint az itt lévő három Alsógalla, Felsógalla, Bánhida településeken, és már akkor 4 bányaüzem működik. És még nem volt vége, tehát pont felfutó szakaszában volt a bányászat.
Az iménti percekben Kis Vendel történészt, a Tatabányai Múzeum igazgatóhelyettesét hallották. Bányász kolóniában élni egykor életforma volt. Lakóterek, mesteremberek, iskola és oktatás a felidézhető múlt tevékenységei. Ezekről bővebben a pénteki messzelátóban hallhatnak majd, amikor folytatjuk a sétát a tatabányai bányászati és ipari skanzen területén. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.